a pécsi pünkösdi gyülekezetben nőttem fel gyakorlatilag, és ott szolgálok most ifi vezetőként az ifjúsági csoportban, illetve a hangtechnikában. És nagyon-nagyon szeretem Isten igéjét. Így van. És mielőtt belekezdenénk az üzenetbe, tegyek fel egy hát félig játékos, félig azért elgondolkodtató kérdést. Szóval tegyük fel, hogy Jézus nem 2000 évvel ezelőtt jött volna el a Földre, hanem a 21. században, és mi Izraelben élnénk, és mi lennénk a tanítványok. És Jézus itt lenne köztünk, testben. Miről beszélgetnétek vele? Mit kérdeznétek tőle? Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ilyen, régen egy csomó ilyen kérdésem volt. Bárcsak itt lenne Jézus, én is, vagy bárcsak én lettem volna akkor ott Péter, meg Máté. Mi az, amiről beszélgetnétek vele? Nem is, igen? Az üzenetre. Ha címet kellene adnom neki, az lenne, hogy miért van szükségünk Szent Szellemre? És nem én szeretném megválaszolni ezt a kérdést, hanem arra kérlek benneteket, hogy menjünk végig az apostolok cselekedeteinek jó néhány fejezetén, és nézzük meg minden ige verset, ahol Szent Szellem előfordul. És aztán mindenki levonhatja majd a következtetéseket. Jó, nem is kell nagyon sokáig lapozni, mivel már a második versben előfordul. Apostolok cselekedetei, első fejezet, első két verse. Ugye Lukács írja az apostolok cselekedét, aki a Lukács evangéliumának is a szerzője, és így kezdi, hogy első könyvemben mindarról írtam neked, amit Jézus tett és tanított addig a napig, amikor felvitték a mennybe. Ugye az evangéliumban arról írtam, amit Jézus tett és tanított. Az evangéliumoknak, az összes többinek is, hát Jézus a főszereplője, mondhatni, ugye mindig az összes történet arról szól, hogy mit tesz Jézus, mit mondott, mit tanított. És Lukács így vezeti be az apostolok cselekedeteit. És ezáltal már sugallja, hogy az első könyv az... Bocsánat. Egy kicsit lehet, hogy kérek majd valami segítséget. Köszönöm szépen. Telefonra gondoltam, elugrok érte. Így. Ugye azt sugallja, hogy az első könyvben, amit Jézus tett és tanított, a második könyvben nem erről fog szólni. Hanem, ugye apostolok cselekedetei, amit az apostolok tesznek és tanítanak. De az apostolok ezt így egyedül tették? Nem, ugye? Hogyha azt mondjuk az evangéliumnak Jézus a főszereplője, akkor az apostolok cselekedetnek ki a főszereplője? Jézus? Tessék! Így van. Én is így gondolom. Bár ugye az apostolok tetteiről és tanításairól szól, de nem Pál vagy Péter a főszereplő, hanem Szent Szellem van ott minden oldalon, és ő mozgatja ezeket a dolgokat. Második vers. Mielőtt felvitték volna, Jézus még beszélt az apostolokkal, akiket kiválasztott. A Szent Szellem által útba igazította őket, és parancsokat adott nekik. Szóval már itt is látjuk, hogy a Szent Szellem által ad nekik megbízást és parancsot. Ugye én elmegyek, de ti ezt meg ezt tegyétek. A János 16-ban, a 7. versben, ugye Jézus az úrvacsoránál vagyunk, az utolsó szavai gyakorlatilag a tanítványokhoz, azt mondja, hogy én az igazságot mondom nektek. Tudjuk, hogy Jézus mindig az igazságot mondta, de most külön kiemeli, mert tudja, hogy ez a kijelentés, amit fog tenni, az olyan, hogy nem bírják elhordozni. Figyeljetek, az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, A pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, akkor elküldöm őt hozzátok. Jobb nektek, ha én elmegyek. Előnyötökre van. Na ne! Hát ha én lettem volna Péter... Mi, uram? Hát nehogy már! Hát, nem mehetsz el! Hát te vagy a reménységünk, benned bízunk, te vagy Izrael megváltója. Azt mondja Jézus, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek. El tudjátok ezt hinni? Az első könyv, amit Jézus tett és tanított. És a második? A 12. versben Jézus azt is mondta, hogy sok mondani valom van még nektek, de most még nem bírjátok elviselni, még nem bírjátok elhordozni. De ha majd eljön ő, az igazság szelleme, ő elvezetiteket minden igazságra. De látjuk, hogy Jézus elkezdett tanítani, elkezdett tenni dolgokat, de azt is megmondta, hogy ez még nem minden. Bár tudom, hogy már ezek is észbontó kijelentések, és teljesen felfogadja a teológiátokat, de ez még nem minden. Még van több Istennél. Még jobban meg lehet őt ismerni. És aki ebben segítségetekre lesz, az a Szent Szellem. Szóval folytassuk az apostolok cselekedeteivel. Az 4., 5. vers. Azt is mondta Jézus, hogy mielőtt felment volna mennybe, hogy várjátok meg az Atya ígéretét. Várjátok meg az Atya ígéretét. Ugye, ő a Szent Szellem. Ő az ígéret. És érdekes, hogy Jézus semmilyen megbízás, semmilyen más parancsot nem ad nekik, amíg Szent Szellem el nem jön. Nem mondja nekik, hogy várjatok most rá, várjatok az ígéretre, de közben kezdjetek el jótékonykodni, vagy ingyen konyhát szervezni, vagy menjetek egy lepratelepre, és gyógyítsátok meg őket. Semmilyen megbízás, semmilyen feladatot nem ad nekik Szent Szellem nélkül. Mert János vízben merített be titeket, azonban néhány nap múlva Szent Szellembe fognak bemeríteni. Ugye más fordítás szerint, ti pedig Szent Szellemmel kereszteltettek meg. Semmi mást nem kellett csinálniuk, ameddig el nem jött Szent Szellem. És hogyha már nekik, az első tanítványoknak semmilyen feladatuk nem volt, akkor nekünk van bármilyen teendőnk, van bármilyen küldetésünk, amit Szent Szellem nélkül kéne elvégeznünk. Tudunk-e bármit tenni nélküle? Még Jézus sem. Az van a Máté 3.16-ban, ugye amikor Jézus elmegy a Jordán folyóhoz, hogy őt is bemerítse János, hogy amikor feljön a vízből, akkor megnyílik a menny, és Szent Szellem galamb módjára leszáll rá, és hang hallatszott a mennyből, hogy ő az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Még Jézus sem kezdte el a nyilvános szolgálatot Szent Szellem segítsége nélkül. És hogyha Jézusnak szüksége volt rá, hát akkor nekünk ne lenne. Vissza az apcsához. 8. vers. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. Szóval ezt teszi a Szent Szellem. Segít nekünk, hogy tovább tudjuk adni az evangéliumot hitelesen. Hogy tanúk legyünk. Mit csinál? Erőt ad. Felken. Erre a szolgálatra. És látjuk ugye, hogy Jézus azt mondta, hogy mindenhol, a világon mindenhol tanúim lesztek. Jézus küldetése Izrael területére szólt. Ugye a földi küldetése most a kereszthalált meg a feltámadástól eltekintve. De csak Izrael gyermekeinek hirdette az igét, nekik mutatta be az Atyát. És most már itt tovább megy. Világon mindenhol. És ezért mondhatja Jézus, hogy jobb nektek, hogyha én elmegyek. Mert így tud eljönni a Szent Szellem hozzátok. És most már az egész világon elterjedhet az örömhír. 16. vers. Be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szent Szellem Dávid szája által. Micsoda? Hát már Dávid szája által is beszélt a Szent Szellem. Hogyne? A Szent Szellem beszélt a próféták szája által. Már az Ószövetségben is jelen volt. Az van a 2 Péter 1-ben, a 20-21. Versben, hogy hiszen egyetlen profécia sem ered emberi magyarázatból, vagy emberi önkényeskedésből. Hiszen semmilyen proféta sem származik ugye, emberi magyarázatból, hanem Szent Szellem ihletésére. Szent Szellem indította Isten szent embereit, hogy mit beszéljenek. És már az Ószövetségben is jelen volt, akkor is általa szóltak Isten felkent emberei. Sőt, ha visszamegyünk még nagyon a legelére, azt is meglátjuk, hogy igazából Szent Szellem, Szent Háromságnak azon tagja, aki legelőször fordul elő az igében. Ugye? Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és a föld még kietlen és puszta volt, Isten szelleme lebegett a vizek felett. Ott van mindenhol. Pünkösd napja. Abcsel 2:4. Ugye vágyák már nagyon a tanítványok. Ki lehet ő? Hát, hogyha jobb nekünk, hogy Jézus elmegy, ami mindig hihetetlen, ki lehet az akkor, aki jön? És ott vannak, és várják Jézus ugye szava szerint. Várják és imádkoznak egységben. 4. vers. Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem. Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon. Végre megtörténik a Szent Szellem kitöltése. És mindannyian megtelnek Szent Szellemmel. Ezt hozza az egység. És mit mondanak? Hogyan beszélnek? Ahogyan a Szellem adja. Nem a saját gondolataikat mondják, nem a saját véleményüket, nem a tapasztalataitokat, meg a történeteiket Jézussal, hanem ahogyan a Szellem adja, úgy mondják. És ugye tudjuk, gondolom, bibliaolvasó emberek vagytok, hogy mi történik. Összesereglik a tömeg. Hát mi ez? Mindenki a saját nyelvén hallja őket. Ugye szlovákok szlovákul, olaszok olaszul, románok románul. Mindenki. Mi lehet ez? És akkor csodálkoznak. Valaki meg gúnyolódik. Hát ezek biztos részegek. Akkor feláll Péter, Szent Szellemmel telve. Testvéreim, nem részegek ezek, hát még reggel van. Hanem ez az, amiről Joel próféta beszél. Ugye a 17.-18. vers. Az utolsó napokban majd kiárasztom szellemem minden emberre, és prófétálnak fiaitok és lányaitok. Kiárasztom szellemem minden emberre. Mi volt az Ószövetségben? Isten szellem akkor is rászáll, de csak bizonyos személyekre. Ugye prófétákra, bírákra, királyokra. Mi történt most? Minden emberre kiárasztom a szellemmel. Hát mennyivel csodálatosabb ez? Szentek szentje nincs már elzárva. Mi történt, amikor Jézus kilehelte a szellemét? Földrengés volt, és a templom kártyivcse felülről ketté hasadt. Oda nem mehetett be, ugye csak a főpap is évente egyszer, és most már mindenkinek hozzáférése van. Ezt hozza el a Szent Szellem. Azokban a napokban szolgáimra is kiárasztom szellemet, férfiakra is, meg nőkre is, és ők is prófétálnak, prófétálni fognak. És hirdeti nekik az evangéliumot. 33. vers. Jézusról beszél. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért Szent Szellemet, kitöltöttje, amint látjátok is, halljátok is. Szóval látható és hallható. Látható és hallható. Nem csak itt benne a szívünkben, jaj, de jó, hogy itt van velünk, hanem látható és hallható. Sokszor mi vagyunk azok, akik bekorlátozzuk szokásainkkal. Hát, mert mi így szoktuk. Persze, igen, én imádom az Urat a szívembe. Én a szívemben meghajtom a térdeimet. Hát dehogy hajtod? Hát nem hajtod meg a térdeidet akkor előtte? Mi szabhatjuk meg a Szent Szellemnek, hogy hogyan dicsérjük Isten? Hát csak eddig emel a kezelemet, vagy eddig. Hogyan? Hogyan van ennek a módja? Mi tudjuk őt bekorlátozni? Szent Szellem, amikor jelen van, amikor cselekszik, akkor az nagyon sokszor látható és hallható. És ne féljünk ettől. Lehet, hogy azt mondják, hogy hát ezek bolondok, hát ezek részegek. Na és? Zefézus 5-ben ezt mondja Pál, 17.-18. vers, hogy ne részegeskedjetek, mert a borral kicsapongás jár együtt, hanem teljetek meg szellemmel. Az ige, amit ott használ, az nem csak egy egyszeri történésre utal, hanem egy folyamatosra. Legyetek folyamatosan telve szellemmel. Énekeljetek egymásnak. Dicséreteket, zsoltárokat, szellemi énekeket. Énekeljetek és dicsérjetek szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát neki. Hát így, dicsérjük őt. Ha kell, hangosan. Ha kell, nyelveken. És akkor mi van, hogyha azt mondják, hogy na hát ezek nem normálisak, vagy valami részegek. Én úgy vágyom erre, hogy korlátok nélkül Szent Szellem megmutatkozhasson rajtunk a dicséretünkben, a dicsőítésünkben, és mindenben, amit teszünk. És hogyha így feláll Isten népe, általának nagyon-nagyon csodálatos gyümölcsei lesznek. És biztos, hogy kevesebb alkoholista lesz a padokban egyébként. A 38. vers. Péter a üzenete vége felé ér, és azt mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Ő egy ajándék. Nem tudsz megdolgozni érte. Semmit nem tudsz tenni érte. Ő egy ajándék. De Isten nagyon szívesen adja, hogyha te kész vagy fogadni. A harmadik fejezetben, bár Szent Szellem így név szerint nem szerepel, viszont látunk a tanúságra egy nagyon-nagyon jó példát. Ugye Péter és János, ahogy mennek ugye a templom előtt, ott van egy béna ember, aki koldul. Már ezt csinálja jó régóta. És akkor Péter azt mondja, hogy vár tőlük valami kis alamizsnát. Péter azt mondja, hát most pénz nincs nálam, viszont amin van, azt adom neked. A Názaret Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És fel kell, és jár. És persze, hát az úgy felkelti az emberek figyelmét. Összesedeglik megint egy tömeg, és egy újabb lehetőség az evangélium hirdetésére. Viszont nem mindenkinek tetszett ez a csoda, illetve az ige hirdetés. Ugye a nép vezetői, a nép szellemi vezetői, hát örültek, hogy végre megszabadultak Jézustól, most kezdik a tanítványok. És elkezdenek Jézus nevében beszélni, Jézus nevében tanítani. Fú, hát amikor ezt meghallják, valamit kell tennünk kell. És ugye el is kapják Pétert és Jánost, és faggatják őket, hát, hogy hogyan tettétek, kinek a nevében. És akkor Péter elmondja, 4. fejezetben, hogy hogyan is történt ez. 8. vers. Akkor Péter a Szent Szellem betöltötte, és így válaszolt. Népünk vezetői, arra a jó cselekedetről kérdeztek bennünket, amit ezzel a béna emberrel tettünk. Azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg? Hát tudjátok meg mind, és tudja meg Izrael egész népe, hogy ez a gyógyulás a názareti Jézus a Messiás nevében és hatalma által történt. Ő az, akit ti keresztre szegezve megöltetek, de akit Isten feltámasztott a halálból. Feltámadott Jézus hatalma, gyógyította meg ezt az embert, ezért állít előttetek teljesen egészségesen. Mert Jézus az a kő, akit ti, az építők, félredobtatok, de mégis a házsarok köve lett. Aszta. Így beszél a nép legfelsőbb vezetőivel. Mint Péter tisztában vele, hogy ezek az emberek úgymond intézték el Jézust is. megvan rá a hatalmuk, meg a módszereik, inkább így mondom, nem zavarja. Milyen egy Szent Szellemmel telt ember? A körülményektől függetlenül mindig ugyanazt mondja. Nem embereknek akar tetszeni. Teljesen mindegy, hogy a tesók között van, hogy az utcán a tömegnek hirdeti, hogy a legmagasabb szintű vezetők előtt. Mindig ugyanazt mondja. Bátor és egyenes. És ami nekem legjobban tetszik benne, hogy a Szent Szellemmel teljes ember, mert nincs félelem. Nincs benne félelem. Ugye aztán, hát mit tudnak tenni? Hát a csoda megtörtént, mindenki tudja, ezt már nem tudják visszacsinálni a vezetők, hát megfenyegetik őket, hogy ne beszéljenek Jézus nevében. Persze Péter és János ennek nem engedelmeskedik, hanem visszamennek az övéikhez, elmondják nekik, és akkor egységben imára kelnek. Így van a 24. versben, hogy a tanítványok miután meghallgatták őket, egy szívvel, lélekkel kiáltottak Istenhez, és így imádkoztak. És miután imádkoztak, 31. versben, amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindjárt Szent Szellemmel, ugyanaz, mint pünkös napján. Egységben vannak. És ez a következménye. Mindannyian megtelnek Szent Szellemmel. És a másik következmény pedig az, hogy bátran hirdették az Isten igéjét. Bátran. És Isten igéjét hirdették, ismét nem a saját gondolataikat. Nem a jó kis sztorikat Jézusról, hanem az Isten igéjét. Menjünk az 5. fejezetbe. Itt van egy történet, ami hát kevésbé vidám, viszont ezt is fontos megtudnunk Szent Szellemről, hogy lássuk, hogy ki ő valójában is, és mi a szerepe. Anániás és Szafira története. Ugye, tudjuk, hogy ők eladtak egy tulajdonban lévő birtokot, és elhozták az összeget, vagy hát az összegnek egy részét, de úgy téve, minthogyha ez lenne a teljes összeg, hogy ezt majd ők a gyülekezetnek adományozzák. Miért tették? Hát lehet, hogy ők is jónak akartak mutatkozni, hát a többiek is ilyen nagy lelkek, akkor ők is ezt fogják mutatni. És nézzük meg, hogy Péter hogyan reagál, amikor Anániás oda viszi elé az összeget. Harmadik vers, vagy a 5. fejezet, 3. vers. Péter azonban ezt mondta neki. Anániás, hogyan foglalhatta el Sátán ennyire a szívedet? Megpróbáltad becsapni a Szent Szellemet, és félretettél magadnak az eladott föld árából. Hát nem a tiéd volt, mielőtt eladtad? Nem te rendelkeztél vele? És utána tudjuk, hogy mi történik. Ő meghal, pár óra múlva jön a felesége, őt is kérdőre vonja, hogy ennyire adtátok el? Igen, ennyiért. 9. vers. Miért egyeztetek meg a férjeddel abban, hogy próbára teszitek az Úr szellemét? Más fordítás így mondja, hogy nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek. Hazudsz Szent Szellemnek? Megpróbálod becsapni? Kihívod magad ellen? És persze, hogy utólag visszaolvasva a történetet, hát így gondoljuk magunkba, hát tényleg, hogy tudtak ilyet csinálni. De gondoljatok bele, hogy ez ma történik a gyülekezeteinkben. Nem tudom, mennyi, hogy mekkora lehetett az a birtok, de mondjuk, hogyha annak csak a felét is vesszük, lehet, hogy 20 millió forintról lenne szó ma, vagy még több. Hogyha ma valaki azt mondaná, jönne a gyülekezetbe, és a vezetők elé raknak 20 millió forintot, hogy én azt a gyülekezetnek szeretném adni. Hogyan reagálnánk? Wow! Ennyire nagy lelkű. Azta! Oda lennék a zámulattól. Köztiszteletben álló személy lenne. Sőt, még lehet, hogy a presbiterségbe is beválasztanák. És mit szól hozzá Isten? Csak azért, mert valami jónak tűnik, mert szépnek tűnik. Hazudsz a Szent Szellemnek. Nem embereknek, az Istennek hazudtál. aztán ugye Szafira is meghal azon nyomban. Azonban a gyülekezet növekszik, és az apostolok továbbra is bátran hirdették az igét. Ugye megint akkor börtönbe vetik őket, kiszabadulnak csodálatos módon, de megint utánuk mennek, és hozzák őket. Vissza a népvezetői elé faggatják, illetve hát nem megmondtuk nektek, hogy ne beszéljetek ennek az embernek a nevében. És akkor újra elmondják, hát ugye most döntsétek el ti, milyen helyest. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, és nem embereknek. 32. vers, mindig az 5. fejezetben. Ugye Péter beszél. Mi tanúi vagyunk ennek, és erről tanúskodik Szent Szellem is, akit Isten mindazoknak ad, akik engedelmeskednek neki. Mi tanúi vagyunk, Szent Szellem pedig tanul velünk együtt. Szóval, amikor azt mondja Jézus, hogy legyetek tanúim minden nép előtt, akkor nem egyedül kell, hogy tanúi legyünk. És kiknek adja Szent Szellemet Isten? Akik engedelmesek. Nem úgy van, hogy én kitalálok valamit. Én most így fogom csinálni, és hozok egy döntést, Istentől függetlenül, és akkor kérem, hogy Uram, áld meg ezt a döntést. Uram, én úgy szeretnék itt szolgálni, hadd áld meg ezt a szolgálatot, ahol én megyek. Így működik. Hát Szent Szellem indít, akkor számíthatsz a segítségére, akkor számíthatsz az erejére. Ha csak a saját fejed után mész, akkor az saját erődből kell hordoznod. Nem tudom, hogy vagytok vele, nekem nincs túl sok erőm. Hatodik fejezet. Ugye itt jön az a helyzet, hogy ahogy növekszik a gyülekezet, egyre több feladat, szervezési feladat, gyakorlati feladat is adódik, és már nem bírják az apostolok. És akkor azt mondják, hogy választhatok ki magatok közül 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak szellemmel és bölcsességgel, és őket állítsuk bele ebbe a munkába. Ugye az asztaloknál való szolgálatról van szó. Így mondják az apostolok, hogy hát nem jó, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét a gyakorlati szolgálat miatt. Szóval milyenek embereket válasz ki? Akikről jó bizonyságot tesztek, akik telve vannak Szent Szellemmel és bölcsességgel. Ma mi lenne a követelmény? Most csak egy gyakorlati szolgálatról van szó. Hát, aki ilyen a gyülekezetnek a pénzügyi dolgaival foglalkozik, akkor legalább legyen valami közgazdasági végzettsége, nem? Én a technikában vagyok, hát persze, az legyen valami technikai készsége. Például. Vagy hát aki a gyülekezet vezetője, az azért a munkahelyén is legyen legalább középvezető. Ne, legyenek telve Szent Szellemmel és bölcsességgel. Bármilyen szolgálatban is. Szóval ahogy nő a gyülekezet, egyre több lesz a surlódás is, meg az ütközés. Hát kell persze, hogy a bölcsesség, hogy ezeket a helyzeteket megoldják. Ők is ugyanúgy emberek voltak. Péter sem volt tökéletes, csak azért, mert prédikált pünkös napján, és megtértek 3000-en. Ugyanúgy kellett az embereket kicsit segíteni, tanítani azokat, akik még újjak, akik már lehet kicsit régebb óta, és kicsit azt gondolták, hogy ők már sokat tudnak, őket is bölcsességgel, szeretettel inteni. Hát mindenhol kell, aki a gyülekezetben szolgál. És ne adjuk ennél a láb. És látjuk, ez a javaslat mindenkinek tetszett, 5. vers, hogy kiválasztották Istvánt, aki telve volt hittel és Szent Szellemmel. Hittel és Szent Szellemmel telve. És Fülöpöt, és a többieket. És ez egy nagyon bölcs döntés volt, szóval a 7. verstől azt olvastuk, hogy az igéje pedig egyre terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben. Sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. István pedig, itt van István, látjuk, hogy bár egy, úgymond csak egy időzőjelben, csak egy gyakorlati szolgálatra lett kiválasztva, de aki hűséges abban, és tel van Szent Szellemmel, Isten fogja tudni használni máshol is. És látjuk Istvánnál. Telve volt kegyelemmel és erővel. Nagy csodákat és jeleket tett a nép között. tele volt hittel, kegyelemmel, erővel. Ez lehet azzal van összefüggésben, hogy Szent Szellemmel volt tele. Persze ez sem tetszett mindenkinek, hogy leálltak vele vitatkozni. De nem tudtak szembeszállni azzal a bölcsességgel és szellemmel, amellyel beszélt. 10. vers. Nem tudtak mit kezdeni. Ezért nagyon fontos, hogy én csak a saját igazamat mondom, a saját véleményemet, a saját gondolataimat, hát azzal szembe lehet szállni, azzal azt ki lehet kezdeni. De Istennel ki tud szembeszállni? Hát az ő érvei verhetetlenek. Ki tanácsolta az Urat, amikor megalkotta az eget és a földet? És István a földi pályafutása, ugye tudjuk, hogy nem tart olyan nagyon sokáig, mert őt is elkapják a vezetők, és hát, mit teszel? Mit csinálsz? Bevádolják, ugye, őt is, mint Jézust is sem tudták megfogni igazi, valódi váddal, ezért felbújtanak embereket, hamis vádakat, és így viszük eléjük. És aztán az utolsó beszédében István, hát nagyjából végigmondja Izrael történetét, és így kanyarítja a végén, 51. vers. Ti kemény nyakúak, ő is a vezetőkhöz beszél. Csak a testetek van körülmetélve, de a szíveteket nem adtátok át Istennek, és nem hallgattatok rá. Ti mindig ellenkeztetek a Szent Szellemmel, akár csak őseitek is. Vagy ellene álltok Szent Szellemnek, vagy ellenszegültök más fordításban. Akár csak őseitek is. A proféták közül kit nem bántalmaztak és üldöztek ősapáitok? Megölték azokat a profétákat, akik előre hirdették az igazságos, a messiás eljövetelét. Ti pedig most elárultátok és meggyilkoltátok őt is, az igazságost. Ti vagytok, akik, bár angyalok segítségével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. Húha! Hát ez elég egyenes. Nem köntörfalazik. Kőkeményen az igazságot mondja. Félelem nélkül. És aztán ugye nagyon-nagyon haragra gerjednek, odáig folyó a dolog, hogy megkövezik. 55. versben, itt is olvassuk, hogy István pedig megtelt Szent Szellemmel. Az utolsó földi perceiben megtelt Szent Szellemmel. És mi történik, amikor kivoncolják a városon kívülre, kövek hullanak rá. Azt imádkozza, hogy Uram Jézus, vedd magadhoz a szellemet. És miközben a kövek fúródnak a testébe, térdre esik, és hangosan kiáltja. Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt. Szóval igen, egyenes, és az igazságot hirdeti, és lehet, hogy néha kemény, de ugyanakkor irgalommal és szeretettel teljes. Ez nem egy ítélkező keménység, hanem egy szeretetteljes, ragaszkodik az igazsághoz, és gyűlöli a hamisságot. Ez a különbség. István az Úrhoz költözött, hát nézzük meg Fülöpöt, a második a hét közül, hogy ő miket tett Szent Szellemmel telve. Ugye István halála után ám elkezdték nagyon durván üldözni a gyülekezetet, és szétszóródtak a tanítványok. Fülöp is elment Samáriába, már 8. fejezet, 5. verstől. Nem olvassam el az egészet, de tudjuk, hogy hirdeti az evangéliumot, hallgatják az emberek, látták a jeleket és csodákat, amelyeket Fülöp tett. Sokan megszabadultak gonosz szellemektől, hangos kiáltással kimentek belőlük, sok béna is meggyógyult, és az egész várost elárasztotta az öröm. Szóval ez történik, amikor Szent Szellemmel teljes embereket kiküld az Úr. Gyógyulások, szabadulások, nagy öröm. És még, ugye, van ott egy Simon nevű varázsló, aki hát a leírás alapján a régió egyik, vagy talán fő varázslója is lehetett, és még ő is hisz. Annyira hatalmasan hirdeti Fülöp Krisztus, hogy még ő is hisz, és megkeresztelkedik. És aztán a 15. verstől, ugye, amint hallják az apostolok Jeruzsálemben, hogy hát Samáriában is elterjed az ige, akkor elküldik Pétert és Jánost. Ők pedig imádkoztak a samáriai hívőkért, hogy azok is kapják meg a Szent Szellemet. Ezek a hívők ugyanis már bemerítkeztek az Úr Jézus nevébe, de a Szent Szellem még nem szállt le rájuk. Amikor azonban Péter és János rájuk tették a kezüket, a samáriai hívők is megkapták a Szent Szellemet. Simon, ugye, aki előzőleg varázsló volt, látta, hogy akikre az apostolok ráteszik a kezüket, azok megkapják a Szent Szellemet. Ezért pénzt kínált nekik, és azt mondta, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogyha valakire ráteszem a kezemet, az megkapja a Szent Szellemet. Adjátok meg nekem is ezt az erőt. És Péter nagyon, nagyon keményen megfeddi. Hát hogyan gondolhatod ezt? Ő egy ajándék. Isten ajándékát nem tudod megvásárolni. Nem tud semmit se adni érte. De Simon teljesen félreértette a helyzetet. Isten szelleme nem csak egy erő, vagy egy közeg, ahol csodák történnek. Ő egy személy. Egy valóságos személy. Van személyisége, van saját akarata. Nem úgy van, hogy én fogom, és akkor na, most Szent Szellem, kenjél fel engem, hogy akire ráteszem a kezemet, az meggyógyuljon. Hát, hogyha Szent Szellem indít téged, akkor tedd. Nem tudod őt irányítani, hanem engedelmeskedni tudsz neki. Ő viszont nem fog téged irányítani, vagy úgy mondom, az akaratod ellenére nem fog irányítani, vagy rán kétszeríteni semmire, hanem indít, noszogat, hát ha gondolod, akkor vele tartasz, ha nem, akkor nem. Ilyenek történtek Samáriában. És ugye, nagyon hatalmasan elterjedt az evangélium. Mondhatni, hogy ébredés volt, ugye? Egy igazi evangéliumi hadjárat. Viszont mit olvasunk a 26. versben? Itt van az a Fülöp, akin keresztül hatalmasan cselekszik az Úr. Azonban ezek után Fülöphöz így szólt az örökkévaló egyik angyala. Kelj fel, és menj dél felé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Na, ezt képzeljétek el. Itt az éredés, végre! Hát látjuk, hogy itt van az Úr. Hát meggyógyulnak emberek, bénák járnak, megszabadulnak. És azt mondja az Úr, hogy menjek el egy helyre, ahol még a madár se jár. Ez teljesen értelmetlen emberileg. Milyen logika van ebben? Mi el tudjuk ezt fogadni? Én vagyok ilyen jó kapcsolatban az Úrral. Képzeljük el, hogyha teli lenne Budapesten az egyik aréna, evangélium a hadjárat, telve lenne több ezer emberrel, és ott élnének meg. Százak, ezrek, csodálatosan dicsőítenénk együtt. Csodák történnének. Többiek szemmel átáll, a kamerák is fölvennék. És azt mondaná az Úr az egyik kulcs embernek, hogy figyelj, menj már el valahol, a Baliget mellé az Erdélybe, ott van egy ilyen járatlan út. Elképesztő. Teljesen elképesztő. És az a csodálatos, hogy Fülöp volt olyan bensőséges kapcsolatban az Úrral, hogy tudott itt engedelmeskedni. Minden idegszála, minden józan esze ellene mondott ennek. Gondolom a többiek is elmondtak. Mi, Fülöp, el akarsz hagyni minket? Hát ne hülyéskedj! Hát, prédikáld nekünk a Krisztust. Fülöp meg, nem, az Úr szólt. És az Úr angyala szólt, mennem kell a járatlan útra. Hát ez normális. Mit mondanánk rá? De akkor találkozik, ugye, egy etióp főemberrel, aki keresi az Urat. És Fülöpön keresztül megtér. Megismeri Jézus Krisztust. És beismerítkezik. nyilván 29. versben, ugye amikor jár ezen az úton, és meglátja ott van a szekeret, vagy ezt a hittót, akkor a Szent Szellem szólt Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a szekérhez. Érdekes, hogy a 27. versben azt mondja, hogy az úrangyala szólt Fülöphöz, pedig a Szent Szellem szólt Fülöphöz. Szóval Fülöp ismerte annyira az urat, meg tudta különböztetni, hogy most Szent Szellem szól, most az úrangyala szól. És megtér ez az ember. Bemerítkezik, és a 39. versben, amikor feljöttek a vízből, az Úr szelleme hirtelen elragadta Fülöpöt. Azótosz városában találta magát, majd onnan tovább menve minden városban hirdette az örömüzenetet. Szóval mi volt az engedelmességének a következménye? Lehet, hogy ott hagyott egy várost, ahol éppen ébredés tört ki, de hogyha Isten elhív valahova, akkor biztos, hogy ezt a helyet, ahol előtt szolgáltál, az betölti. Azon neked nem kell aggódnod, majd az Úr gondoskodik róla. Viszont megtér egy olyan ember, aki egy távoli, akkori mértékkel nézve, távoli népnek a vezetője. És persze a Biblia nem ír róla, de történelmi feljegyzések vannak, hogy azért Etiópiában nagyon-nagyon korán elterjedt a kereszténység. Persze mentek oda más misszionárisok is, de lehetséges az, hogy Fülöpnek egy ilyen kulcs szerepe volt benne. A másik meg az, hogy nem kell azon aggódjon, hogy hát most az Úr ide küldött, most nem fogok visszaérni, mi lesz most, ezt már nem tudom befejezni. Az Úr szelleme elragadta. Isten nem korlátozza a tér és az idő. Annyira csodálatos. Még egy két vers van a 9. fejezetből, ahol előfordul Szent Szellem, mégpedig Saul vagy Pál életében, ugye tudjuk, hogyan tért meg, damaszkuszi úton, 3 napig nem lát, Isten dicsősége megvakítja, és akkor Anániás küldi oda az Úr, hogy 17. vers. Anániás elindult, bement Júdás házába, kezét Saulra tette, és ezt mondta neki. Saul testvérem, az Úr Jézus küldött hozzád, aki megjelent neked az úton, amikor ide jöttél. Azért küldött, hogy újra láss, és a Szent Szellem betöltsön téged. Azért, hogy a Szent Szellem betöltsön téged. Nem azt mondja, hogy hát figyelj, Saul, tök jó, hogy megtértél, de kicsit úgy fel kéne frissíteni a teológiádat. Iratkozz be ebbe a Biblia iskolába. Nem itt, hogy gondolni a Biblia iskolákkal. Nem. Mi az első? Hogy betöltsön a Szent Szellem. Ez az első, ez amire szükséged van. És a 31. versben pedig azt olvassuk, hogy az egyháznak tehát egész Judeában, Galileában és Samáriában békessége volt, eközben épült, békessége volt, az Úr félelmében járt, és a Szent Szellem segítségével számban is gyarakodott. Csodálatos. Ezt hozzá el Szent Szellem. Hogyha mi adjuk magunkat hozzá, ha mi engedelmeskedünk neki. Egy kérdés. Lehetséges az, hogy a gyülekezet számban gyarapodik Szent Szellem segítsége nélkül? Biztos vagytok benne? Létszámban gyarapodhat egyébként. De ezt szeretné Isten elvégezni? Akkor ő kicsit cselesen tettem fel a kérdést. Lehetséges az, hogy a tanítványok számában gyarapodik egy gyülekezet Szent Szellem segítsége nélkül? Nem, ugye? Hiszen Jézus azt mondta a Máté 28.19-ben, hogy menjetek szerte a világba, és legyetek gyülekezeti tagokká minden népet. Tanítványokat, tegyetek tanítványokká minden népet. Hát pontosan ez az értelme, ez a kulcs. És mi a különbség a tanítvány meg a nem tanítvány között? A tanítvány az, aki utána további tanítványokat képez. Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet. És tanítsátok meg nekik, amit én parancsoltam nektek. Adjátok tovább azt nekik, amit tőlem tanultatok. És az csak is Szent Szellem által lehetséges. Amen.